Kálvin János ige magyarázatából olvasok. Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához. Fordította Rábolt Gusztáv. Második kötet. Kiadták 1940-ben Székelyudvarhelyen. A farizeusok ármánykodása, Krisztus válasza. Máté evangélium a 12. rész 22-től 24-ig teredő versek. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmékodik az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezé Dávidnak a ma fia? A farizeusok pedig ezt halván mondának, ez nem űzik az ördögöket, hanem ha Belzebúbbal, az ördögök fejedelmével. Márk evangélium a 3. rész, 20-tól 22-ig teredő versek. Azután hazatérének, és ismét egybegyül a sokaság annyira, hogy még nem is ehetének. Jegyzet, Kálvin szövegében a helyen a panem szó olvasható, eszerint a magyar jelentés ez volna, hogy még kenyeret nem is ehetének. Jegyzet vége. Amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják valahogy magán kívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondták, hogy Belzebúb van vele, és az ördögök fejedelme által űzik ki az ördögöket. Lukács evangélium a 11. rész, 14-es, 15-ös vers. És ördögöt űz valaki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozik a sokaság. Némek pedig azok közül mondának, a Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzik ki az ördögöket. Kálvin ige magyarázata. Márk 20. vers. Hazatérének. Kétségtelenül elég hosszú időt foglal itt össze Márk, midőn a csodákról arra az istentelen összeesküvésre tér át, melyet Krisztus rokonai szőttek maguk között, hogy őt, mint őrültet megkötözzék. Máté és Lukács csak egy csodáról tesz kifejezetten említést, mely alkalmat adott a farizeusoknak Krisztus rágalmazására. Mivel azonban ez utolsó részletet illetőleg mind a hárman megegyeznek egymással, ide láttam jónak beszélni Márk szavait. De csodálatos, hogy Krisztus rokonaiban is oly nagy volt a romlottság, pedig nekik kellett volna elsősorban segíteniük őt az Isten országának előbbre vitelében. Mikor látják, hogy Krisztus már némi nevet szerzett magának, a nagyra vágyás viszketege bántja őket. A Jeruzsálemben való ünnepeltetést áhítják. Arra buzdítják ugyanis, hogy oda menjen, mert ott jobban mutogathatja magát. Most azonban annak láttára, hogy Krisztus egyrészt gyűlöletes az előkelők előtt, másrészt ezek jó része, mint sok rágalommal terheltet megveti, hogy ebből semmi kár vagy irítség vagy gyalázat ne háruljon a közös nemzetségre, azon tűnődnek, hogy kezet emelnek ellene, és mint őrültet otthon tartják megkötözve. Pedig, hogy ez volt a meggyőződésük, az kiviláglik az evangélista szavaiból. Ebből először is azt tanuljuk, mi nagy az emberi elme vaksága, hogy így fonákul ítél az Isten nyilvánvaló dicsőségéről. A Szentlélek ereje viszonyára nagyszerűen ragyogott fel Krisztus minden mondásában és cselekedetében, ami, ha ismeretlen volt is mások előtt, a közeli kapcsolat mellett, mint maradhatott rejtve a rokonok előtt. Mivel azonban az eljárásom a módja, melyet Krisztus követ, nem tetszik a világnak, és így nem csak kegyét nem szerzi meg magának, hanem inkább sokak gyűlöletének teszi ki magát, ezért esztelennek tartják. Másodszorban pedig azt tanuljuk meg, hogy a hit világossága nem testből és vérből áll, hanem mennyei kegyelemből. Hogy senki ne dicsekedjék másban, mint a Szentlélektől való újjászületésben, mint Pál mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. 2 Korintus 5.17 Máté 22. vers. Ekkor hoztak ő eléje. Lukács a hatásból némának mondja az ördögöt, mely az embert megszállva tartotta. azonban azt mondja, hogy kettős csapás sújtotta az embert. Kétségtelen ugyan, hogy sokan a természeti bűnökből kifolyólag vakok és némák. De ez világos, hogy elvesztette a szeme világát, és meg volt fosztva beszélő képességétől, bár látó idegeiben és nyelvének arányosságában nem volt semmi fogyatkozás sem. Nem csoda továbbá, hogy így nagy szabadságot kap a sátán a testi érzékek megrontására, mikor Isten jogos engedélyével megrontja és felforgatja a lélek minden tehetségét. 23. vers, és elálmélkodik az egész sokaság. Ebből azt következtetjük, hogy szemmel látható volt az Isten ereje, mely bámulatba ejtette a rosszindulatú érzéstől teljesen ment és romlatlan népet. Mert miért is csodálkoztak valamennyien, ha nem azért, mert a dolog kényszerítette őket rá? S valóban nincs is közöttünk senki, aki ebben a történetben, mint egy tükörben, Isten szokatlan hatalmát ne látná. Ebből pedig az következik, hogy ördögi méreggel volt beszennyezve az írástudók elméje, akik nem féltek Istenhez oly kiváló cselekedetét megrágalmazni. Megjegyezendő azonban a csoda gyümölcse, hogy akik látták, bámulatba esve, önmagukban kérdezgették, vajon nem Jézus-e a Krisztus? Isten erejének felismerése után ugyanis szinte kézenfogva vezettetnek a hithez. Nem mintha hirtelen olyan előmenetelt tettek volna, amin őt kellett volna, hiszen bizonytalankodva beszélnek. Mindazáltal nem kicsiny az eredmény, mikor önmagukat ébresztik a Krisztus dicsőségének figyelmesebb megfontolására. Némelyek szerint tökéletes a meggyőződésük. A szavak azonban nem árulnak el semmi ilyesmit, sőt maga a tény azt mutatja, hogy a váratlan eseménytől megrendülten nem ítéltek tökéletesen, hanem csak az jutott eszükbe, lehetséges, hogy ő a Krisztus. 24. vers. A farizeusok pedig mondának. Bár így világos és kétségbe vonhatatlan dologban nem tudtak az írástudók vonakodni, mégis rossz akaratulak megrágolmazzák Krisztus isteni cselekedetét. S nem csak elhomályosítják a csoda dicsőségét, hanem gyalázatot igyekeznek belőle kovácsolni, mintha bűbájos ördögűzés révén történt volna. S a cselekedet előidézőjének, mint hogy embernek nem volt tulajdonítható, az ördögöt teszik meg. A Belzebub szóról már szóltunk a 10. résznél. Az ördögök közti fejedelemségét a 9. részben említettük. Mert nem is a nép tévedése vagy babonája alapján tesznek meg az írástudók a gonosz lelkek közül egyet fejedelemnek, hanem a kegyesek közt elfogadott vélemény alapján, hogy így a gonoszaknak is meglegyen a fejük, amint Krisztus feje az egyháznak. Következik Máté evangélium a 12. rész, 25-32-ig terjedő versek. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondanékik, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok, ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Márk evangélium a 3. rész 23-30-ig terjedő verse. Ő pedig magához híván azokat példázatokban mondta nékik, Sátán miként tud Sátánt kiűzni? És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Bizony, mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Lukács 11. rész 16-23-ig terjedő versek. Mások meg kísértvén őt mennyei jelt kívánának tőle. Ő pedig tudván azoknak gondolatát, mondanékik, minden ország, mely magával meghasonlik, elpusztul, és háza házzal, ha meghasonlik, leomlik. És a Sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket. És ha én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb rejájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki én velem nem takar, tékozol. Lukács 12.10. És ha valaki valamit mond az embernek fia ellen, megbocsáttatik annak, de annak, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik. Kávin János ige magyarázata. Máté, 25. vers. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat. Bár jól tudta Krisztus, és elég sokszor tapasztalta, hogy az írástudók rossz akaratuknál fogva minden cselekedetét félre szokták magyarázni, mégsem kétlem, hogy Máté és Lukács azt jelzi a helyen, hogy Krisztus a szívükbe látott. Valószínű ugyan, hogy nyíltan ócsárolták Krisztust, úgy, hogy az ő füléhez is eljutottak a rágalmak. De Krisztus az ő isteni lelkével tudta, minő szándékkal ócsárolják őt. Gyakran megtörténik ugyanis, hogy fonákul vélekednek az emberek, de ezek mégsem szándékosan támadják azt, ami helyes, hanem tudatlanságból botlanak, vagy legalábbis nem ápolják a rejtett és titkos mérget, hanem a meggondolatlanság ragadja el őket. Értelme tehát a helynek az, hogy Krisztus azért kelt ki ellenük hevesebben, mert tanúja és bírája volt a bensőjükben támadt rossz indulatnak. Minden ország. Krisztus az ellene felhozott rágalmat először egy közmondásterű kifejezéssel cáfolja. Ez a cáfolás azonban, mintha nem volna elég erős, hiszen tudjuk, minő szemfényvesztéseket űz néha a Sátán. Mikor a látszólagos meghasonlásra mutat rá, hogy babonába ejtse az emberek értelmét. Így a pápistáknál szokásos ördögűzések nem egyebek, mint a Sátánnak árnyékszerű s hazug összeütközései önmagával. Krisztusra azonban semmiféle ilyen gyanú sem háromlott, mert ő úgy űzte ki az ördögöket az emberekből, hogy ezeket épekké és egészségesekké tette Isten számára. Valahányszor önmagával ütközik össze a Sátán, mindig csak úgy színleli a vereséget, hogy azért ő maga nem kevésbé diadalmaskodik. Krisztus azonban nyílt küzdelemben támadta meg a Sátánt, hogy őt teljesen leverje, és semmit se hagyjon meg az ő hatalmában. Nem verte őt le az egyik oldalon azért, hogy még jobban megerősítse a másikon, hanem minden oldalról megsemmisítette ravasságait. Helyesen következteti tehát Krisztus, hogy ő egyáltalán nincs vele közösségben, mert csak is az a célja a ravasság ez atyának, hogy a maga uralmát fenntartsa. Ha valaki azt hozná fel, hogy az ördögöket gyakran szédület és vak esztelenség ragadja el, úgyhogy önmagukat teszik tönkre, erre könnyű megfelelni azzal, hogy Krisztus szavai képtelenségnek állítják az írástudók ama mondását, hogy az ördög, ki mindenképpen hatalmában igyekszik tartani az embereket, maga semmisíti meg azt a hatalmat, melyet az emberek fölött gyakorolt. Meg kell azután még jegyeznünk, hogy Krisztus úgy használja az általánosan bevett közmondásokat, hogy csak valószínű következtetések legyenek, nem pedig szilárd bizonyítékok. Tegyük még hozzá, hogy ismeretes és eléggé bizonyított dologról beszélvén, egész biztonsággal vádolja ellenségei lelkiismeretét. Mindenki előtt tudva volt, hogy a sátánt birtokából űzi ki Krisztus, és mindennél nyilvánvaló volt, hogy ezt a célt szolgálta minden csoda tette, s ebből könnyű volt megalapítani, hogy az ő ereje, mely annyira ellenére volt a sátánnak, isteni eredetű. 27. vers. A ti fiaitok ki által űzik ki. Méltánytalan és rosszindulatú ítélethozatallal vádolja őket, mert nem egyformán, hanem a személyek iránt való elfogultsággal nyilatkoztak ugyanarról a dologról. Ez a méltánytalanság pedig azt mutatja, hogy náluk nem a méltányosság és egyenesség érvényesül, hanem a vak szeretet vagy gyűlölet uralkodik. Sőt, a bűnös önszeretetnek és irigységnek jele volt, hogy Krisztusban károsztatják, amit az övéiknek dicséretül tulajdonítottak. Az ő fiai kifejezést egyesek az egész nép fiai helyett értik, és azt gondolják, hogy az apostolok neveztetnek így, mert őket fiaiknak ismerték el, míg Krisztust idegen embernek tartották. Mások a régi profitákra vonatkoztatják e szavakat. Én azonban nem kétlem, hogy Krisztus itt az ördögűzőket érti, kiknek szolgálatait akkor általában igénybe vették a zsidók, mint kitűnik ez a Cselekedetek 19 rész 13. verséből. Valószínű ugyanis, hogy semmivel sem gondolkoztak ők emberségesebben Krisztus tanítványairól, mint magáról a Mesterről. S erőltetett dolog ezt a halottakra vonatkoztatni, mikor a szavak világosan elárulják az akkori időre való vonatkozást. Nem voltak ugyan a zsidóknak a törvény előírás alapján ördögűzőik, tudjuk azonban, hogy Isten különböző csodákkal tett szakadatlanul bizonyságot a köztük való jelenlétéről, hogy megtartsa őket a szövetség hitében és igaz tisztelésében. Így megtörténhetett, hogy Isten nevének segítségül hívásával elűzték az ördögöket. A nép pedig Isten ez erejét tapasztalva, vakmerőségében erre állandó tisztséget állított fel magának. Azután a pápisták is, hogy az ő állapotuk se legyen alávalóbb, velük versenybe állították be az ördögűzőket, s így majmolták a majmokat. Azután egyáltalán nem is volt szükség az ördögűzéseknek Krisztus szavaival való igazolására azért, hogy megfedje azok gonoszságát, kik szenteknek akartak látszani, és Isten nevével akartak kitűnni, Krisztust pedig Belzebub szolgájának tartották. E szemrehányás ugyanis, mint mondják, a személy ellen irányul. Ami rögtön ezután következik, hogy a ti fiaitok lesznek a ti bíráitok, átvitt értelmi mondás, s jelentése ez. Nem kell messzire menni a ti elítéltetésetekért. Belzebubnak tulajdonítjátok a tőlem véghez vitt csodákat, pedig a ti fiaitokban dicséritek ugyanezeket. A házatokban van tehát, ami elegendő a ti elítéltetéstekre. Ha valaki másként akarná ezt értelmezni, úgy tudnélik, hogy szemükre lobbantja Istennek kegyelmét, mely néha az ördögűzők révén megnyilvánult, ezt sem igen ellenzem. Mert bármi elfajultak voltak is, mégsem akarta őket az Úr teljesen megfosztani, a maga erejétől, hogy e tekintetben némi bizonysággal ékesítse fel a papságot és a templom tiszteletét. Nagy mértékben a dologra tartozott ugyanis, hogy világos jegyek különböztessék meg ezeket a pogányok babonáitól. Szerintem azonban az előbbi értelem a valódi. 28. vers. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket. Lukács átvitt értelemben használja a helyen a lélek helyett az új szót. Mivel ugyanis a lélek által cselekszik és mutatja ki erejét az Isten, méltán tulajdonítja nekik az új szót. Ez pedig nagyon is szokásos kifejezés volt a zsidóknál, amint Mózes is mondja. Fáraónak bölcsei így szóltak, az Isten újja ez. 2 Mózes 8.19. Krisztus egyébként az előzményekből következteti azt, hogy hálátlanok Isten iránt az írástudók, mert nem akarják, hogy náluk az Isten uralkodjék. Eddig ugyanis az ő silány rágalmukat cáfolta. Most, mint egy már legyőzötteknek beszél, hogy ne helyezkedjenek istentelenül szembe Isten országával. Nem szorítkozik azonban Krisztus csak magára a csodára, hanem szól ez alkalommal eljövetele okáról is, jelezve, hogy nem csak egy különleges cselekedetet kell fontolóra venniük, hanem sokkal messzebbre kell tekinteniük, arra tudnilik, hogy Isten az ő messiásának kinyilatkoztatásával az ő megromlott üdvösségüket akarta helyreállítani, s országát közöttük megújítani. Látjuk tehát, hogy Krisztus a hálátlanságukról panaszkodik, mert dühöngve távolítják el maguk köréből Isten hasonlíthatatlan kegyelmét. Az elérkezett ige nyomatékos, mert tudnilik önként jelenik meg előttük Isten szabadítóként. Ők azonban tőlük telhetőleg messzire eltávolítják maguktól. S bár közöttük van, s az ő üdvösségükön munkálkodik, nem akarnak neki helyet adni. 29. vers. Mi módon mehet be valaki? Bár szavakban eltérnek egymástól az evangelisták, a lényegben mégis igen szépen megegyeznek. Folytatja ugyanis Krisztus az Isten országára vonatkozó fentebbi szavait, s elkerülhetetlennek mondja a sátán erőszakos előzetését, hogy elfoglalhassa Isten az emberek között országát. Nem egyéb tehát ez a mondás, mint megerősítése az előzőnek. Hogy azonban teljesen tisztában legyünk Krisztus gondolatmenetével, emlékezetünkbe kell idéznünk azt a föntebbi analógiát, melyet Máté állított fel a Krisztustól eredő látható és lelki kegyelem között. Amit tehát a testekkel szemben teljesít Krisztus, arról azt akarta, hogy a lelkekre vonatkoztassák. Amikor tehát megszabadította Krisztus az emberek testi érzékeit az ördög zsarnoki uralmától, ezzel tanúbizonyságot tett arról, hogy őt az Atya küldte szabadítóul, hogy megsemmisítse az ördögnek a lelkek fölött gyakorolt lelki zsarnokságát. Visszatérek most az ő szavaira. Azt állítja, hogy nem lehet megtörni az erős és hatalmas zsarnok uralmát addig, míg fegyvereitől meg nem fosztották, mert önmagától sohasem fog meghátrálni, ha csak magasabb erőt nem állítanak vele szembe. De mi a célja a mondásnak? Először is tudjuk, hogy az ördög lépten nyomon a világ fejedelmének neveztetik. A zsarnokság pedig, melyet gyakorol, minden oldalról hatalmas erődítményekkel van körülsáncolva. Megszámlatotlan köteléke van ugyanis az emberek behálózására. Sőt, akik már hatalmába estek, azokat annyira lenyűgözik különböző bilincsekkel, hogy jobban kedvelik azt a szolgasságot, melynek rabjai, sem hogy bármi módon is a szabadság után áhítoznának. Megszámlatlan faja van azután az ártalmaknak, melyekkel a nyomorúságosan elnyomott embereket lába alatt tartja. Szóval semmi sem áll útjában, hogy ellenmondás nélkül zsarnoki módon ne uralkodjék a világon. Nem mintha bármit is tehetne magának a teremtőnek akarata ellenére, hanem mivel Ádám ez idegen uralom alá hajtotta valamennyi utódát, mikor elidegenedett az Isten uralmától. Azonban bármennyire természetellenes is a sátán uralma, s bár az emberek Isten igazságos büntetéséből kifolyólag vannak is alávetve bűnösségük miatt az ő zsarnokságának, mégis zavartalanul birtokolja hatalmát. Úgyhogy büntetlenül erőszakoskodik rajtunk mindaddig, míg hatalmasabb erő nem támad. Erősebb azután e földön nem található, mert az embereknek semmiféle képességük sem elegendő a maguk megsegítésére. Ezért ígértetett az égből szabadító. A szabadításnak ezt a módját pedig elkerülhetetlennek mutatja ki Krisztus, úgyhogy úgy sikar ki mindent a sátán fegyveres kezéből, mert ez semmit sem bocsát ki hatalmából, ha csak nem kényszerítik rá. E szavakkal jelzi, hogy hiába remélik az emberek a szabadítást mindaddig, míg erőszakos összecsapásban alul nem marad a sátán. De bár nyilván az írástudókat vádolja tudatlansággal, mert nem ismerik Isten országának elemeit, mégis majdnem mindenkire vonatkozik ez a feddés, mert majdnem mindenki ebben a tudatlanságban szenved. Senki sincs, aki szavakkal azt ne hánytorgatná, hogy áhítja az Isten országát. Emellett azonban nem tűrjük, hogy Krisztus oly erősen harcoljon, amint kellene, hogy zsarnokunk kezéből kirukadjon bennünket. Éppen mikor a beteg az orvos segítségét kéri, de írtózik minden orvosságtól. Most már tudjuk, minő célzattal hozta fel Krisztus ezt a példázatot. Ki akarta tudnélik mutatni az írástudókról, hogy ellenségei ők Isten országának, mert rosszindulatulag ellenálltak ez ország kezdetének. Mivel azonban valamennyien alá vagyunk vetve a sátánnak, tanuljuk meg, hogy Isten csak akkor kezdi meg közöttünk országlását, amikor Krisztus bátor és győztes kezével megszabadít bennünket az említett szerencsétlen és szomorú szolgaságtól. 30. vers. Aki velem nincsen. Ezt a helyet kétféleképpen értelmezik. Egyesek úgy kapcsolják össze, hogy az ellentétekből vett bizonyíték legyen, mintha ezt mondta volna Krisztus, én csak is az ördög megsemmisítése után uralkodhatom, mert ennek minden igyekezete arra irányul, hogy szétszórja, amit én összegyűjtök. S igazán a keleténél jobban látjuk, mi serényen igyekszik ez az ellenség Krisztus országának felforgatására. Én azonban inkább azok vélekedését írom alá, akik úgy magyarázzák e helyet, hogy az írástudók az Isten országa kétszeres ellenségeinek neveztetnek, mert szándékosan akadályozzák ennek fejlődését. Értelme tehát a helynek ez. A ti feladatotok lett volna engemet támogatni, s kezet nyújtani Isten országának felépítésében. Mindaz ugyanis, aki engem támogat, bizonyos mértékben ellentáll, vagy legalábbis arra méltó, hogy az ellenségek közé sorosztassék. Hát akkor ti, akiket a dühös végtelenség a nyílt küzdelemre ösztönöz. A föntebbiekből azután eléggé kiviláglik, mi helyesen mondja itt Krisztus, hogy tékozol mindaz, aki vele együtt nem takarít. Mert a mi természetünk annyira hajlandó a rosszra, hogy Isten igazsága számára csak is azoknál van hely, akik ehhez komolyan csatlakoznak. De még tágabb a tanítás jelentése, hogy tudnélik méltatlanok a Krisztus nyájába való soroztatása azok, kik erre buzgón nem törekszenek. Mert az ő gyávaságukból történik, hogy elerőtelenedik és elpusztul az Isten országa, melynek előmozdítására vagyunk mindannyian hivatva. 31. vers. Azt mondom azért néktek. Ezt a következtetést nem kell az előző részhez fűznünk, amennyiben ez az egész szövegtől függ. Krisztus ugyanis miután előadta, hogy az ő ördögűzését az írástudók nem helyteleníthetik anélkül, hogy meg ne támadják Isten országát, végül azt a következtetést vonja le, hogy nem jelentéktelen és tűrhető hiba, hanem istentelen bűn, hogy tudva és akarva illetik gyalázat. Előre bocsátottuk ugyanis, hogy Krisztus nem egyszerűen a szavaik, hanem istentelen és bűnös gondolkodásuk alapján mondotta, hogy minden bűn és káromlás. Mivel pedig a Szentlélek ellen való káromlást minden bűnnél súlyosabbnak mondja az Úr, érdemes kutatnunk, mit jelent ez a szó. Akik a megáltalkodottságot értik ezen, azokat könnyen meg lehet cáfolni. Különben Krisztus alaptalanul és indokolatlanul állította volna, hogy nem bocsátatik meg ezen a világon. Azután a káromlás nevet nem lehet bárminő bűnökre kiterjeszteni. Abból az összehasonlításból azonban, melyet Krisztus hoz fel, könnyen megállapítható a meghatározás. Miért mondja Krisztus, hogy nagyobb bűnt követ el, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, mint aki ő ellene? Talán mert annyira följebb való a Szentlélek fősége, hogy szigorú büntetés éri a megsértőjét? Bizonyára más oka van ennek. Mivel ugyanis Krisztusban tündöklik vissza az Istenség teljessége, tőle telhetőleg az Isten dicsőségét rontja meg teljesen és semmisíti meg, aki őt gyalázza. Mert hogyan is volna elválasztható Krisztus a maga lelkétől, úgy, hogy akik ezt gyalázzák, sértetlenül és bántatlanul hagyják amaszt? Ebből már következtethetjük, hogy a Szentlélek ellen való káromlás nem azért múlja fölül a többi bűnt, mint ha a Szentlélek földje való volna Krisztusnál, hanem azért, mert az Isten igazságának megnyilvánulása után nem menthetők a tudatlanság ürügyével azok, akik ellenszegülnek. Azon felül megjegyezendő, hogy ami a káromlásról itt mondatik, az nem vonatkozik egyszerűen a Szentlélek lényegére, hanem arra a kegyelemre, melyel mi meg vagyunk ajándékozva. Mert akik meg vannak fosztva a Szentlélek világosságától, azok bármennyire lekicsinlik is a Szentlélek dicsőségét, azért mégsem vádolhatók e dologért bűnösséggel. Nem is állítjuk, hogy gyalázat éri Isten lelkét azok részéről, akik szándékos gonoszságból támadják az ő kegyelmét és erejét. Sőt, azt mondjuk, hogy ilyen szentségtörés csak akkor történik, ha tudva igyekszünk kioltani a bennünk lakozó szent lelket. Ez az alapja annak a mondásnak, hogy inkább a szent lelken esik sérelem, mint a fiún vagy magán az atyán. Természetesen, mert Isten kegyelmének és erejének lealacsonyításával egyensúlyosan a szent lelket támadjuk, mert ezek tőle származnak és benne nyilvánulnak meg előttünk. Ócsárolja-e bármelyik hitetlen ember az Istent? Olyan formán, mint mikor a vak a falba ütközik. A Szentlélek azonban csak is az olyan ember gyalázza, ki a Szentlélektől való megvilágosítatása után tudatában van a maga istentelen lázadásának. Mert nem is fölösleges a megkülönböztetés, hogy megbocsátatik minden más bűn annak az egynek kivételével, mely a Szentlélek ellen irányul. Aki egyszerűen káromolta az Istent, annak van reménye a bocsánatra. De akik a Szentlélekkel szemben követnek el gyalázatot, azokhoz azt mondja Krisztus, sohasem lesz kegyelmes az Isten. S vajon miért, ha nem azért, mert csak is azok káromolják a Szentlélket, kik lelkük tulajdonképpen érzelme ellenére ócsárolják ajándékait és erejét. Ugyanerre céloz a Márknál olvasható ama körülmény is, hogy Krisztus azért fenyegette meg oly keményen a farizeusokat, mert azt mondták, hogy tisztátalan lélek van benne. Mivel így változtatták szándékosan és rossz akaratulag sötétségi a világosságot. Ez pedig, mint mondják, gigászi harc az Isten ellen. Itt mégis az a kérdés támad, vajon a vakmerőség oly fokára merészkednek-e az emberek, hogy nem haboznak tudva és akarva Isten ellen támadni? Hiszen ez hihetetlen szörnyűségnek látszik. Válaszom erre az, hogy a vakmerőség őrült vakságból ered ugyan, ebben azonban gonoszság és a mérges dű a túlnyomó. Nem is alaptalanul mondja Pál, 1 Timóteus 1.13, hogy bár Isten káromló volt, mégis bocsánatot nyert, mert tudattanul cselekedte ezt hitetlenségében. Ezzel a szóval különbözteti meg ugyanis bűnét az akaratos nyakasságtól. E hely azonban cáfolata egyúttal azok tévegésének is, akik szerint megbocsáthatatlan minden szándékos és a lelkismeret ellenére létrejövő bűn. De Pál határozottan a törvény első táblájára korlátozza ezt a bűnt. S az Úr is épp oly világosan egyféle faját jelöli meg a bűnnek a káromlás néven, s egyúttal ki is mutatja, hogy ez egyenesen az Isten dicsőségével ellenkezik. Mindezekből pedig következtethetjük már, hogy azok vétkeznek a szentilek ellen és káromolják őt, kik Istennek a szentilek által előttük nyilvánvaló erejét, melyben az ő dicsőségét kellene magasztalniuk, rosszindulatulag az ő gyalázására fordítják, és a sátánnal az ő vezérükkel egyetemben bevallott ellenségei Isten dicsőségének. Nem csoda tehát, hogy az ilyen szentségtörésre útját vágja Krisztus a bocsánat reménységének is. Kétségbeesettnek kell ugyanis lennie annak, aki halálhozó méreggé változtatja az üdvösség egyedüli orvosságát. Egyesek előtt ez elég szigorú eljárásnak tűnik fel. Ezért ahhoz a gyerekes szőrtársogatáshoz fordulnak, hogy ez a bűn az itt neveztetik megbocsáthatatlannak, mert a bocsánat erre ritka és nehezen is lehet elnyerni. Krisztus azonban világosabban beszélt, hogy sem így arló módon ki lehetne játszani az ő szavait. Nagyon is oktalan következtetés, hogy Isten kegyetlen lesz, ha soha nem bocsátja meg azt a bűnt, melynek rettenetessége kábulatba kell, hogy ejtsen mindannyiunkat. És nem is fontolják meg eléggé, mi rettenetes bűn Isten szent nevét nem csak szándékosan megszentségteleníteni, hanem az ő arcába köpni akkor, mikor nyíltan felragyog. Ugyanilyen tudatlanságra val az a felfogás is, hogy képtelen helyzet áll be, ha még bűnbánat révén sem nyer bocsánatot. A káromlás ugyanis határozott jele a szentilekkel szemben tanúsított megvetésnek. Következésképpen, akik ebbe a bűnbe estek, azok mind gonosz értelemre adattak. Amint ugyanis állításunk szerint nem történhetik meg, hogy így borzalmas bűnbe essék az, ki valóban újjászületett a szentélek által, úgy viszont tudnunk kell, hogy akik beleestek, soha fel nem kelnek. Sőt, Isten tekintetben bosszus is áll kegyelmének megvetéséért, mert megkeményíti a gonoszok szívét úgy, hogy ezek soha nem is áhítják a javulást. 32. vers, sem ezen, stb. Hogy milyen szavak jelentése, azt röviden értésünkre adja Márk, ama mondásával, hogy az örök ítéletre méltók, kik a szentilek ellen szólnak káromlást. Naponta kérjük Istentől bűneink bocsánatát, s ő maga békéltet bennünket magával. Végül kijelenti, hogy ő, mivel minden bűn eltöröltetett a halálban, kegyelmes hozzánk. E könyvetesség gyümölcsét pedig az utolsó napon hozza majd nyilvánosságra. Értelme tehát-e mondásnak ez? A legkevésbé sem remélhető, hogy bocsánatot nyernek ebben az életben, vagy felmentésre találnak az utolsó ítélet alkalmával azok, kik a szentilek ellen szóltak káromlást. Amit ebből kikövetkeztettek a pápisták, hogy a halál után bocsátatnak meg a bűnök az embereknek, ez az állakoskodásuk minden nehézség nélkül megcáfolható. Először is ízletlenség tőlük, hogy a más világ kifejezést közbelső időre erőszakolják. Mikor mindenki előtt világos, hogy ez az utolsó ítélet napját jelenti. De szemtelenség is felfedeződik, mert tanításuknak ellene mond az a szőrszálsugatás, amivel ők takaróznak. Ismeretes az ő megkülönböztetésük, hogy a bűnök, ami a vétséget illeti, ingyen bocsátatnak meg, a büntetés azonban és az elégtétel elengedhetetlenek. Már most azt vallják, hogy egyáltalán nincs reménység az üdvösségre, ha halál előtt meg nem bocsátatott a bűn. A holtakra nézve tehát nincs semmiféle bocsánat sem, hanem csak büntetés. Tagadni azonban nem merik, hogy itt a bűnről van szó. Menjenek most már, és gyújtsák fel tisztító helyük tüzét ebből a fagyos anyagból, ha lehet a jégből lángot kicsalni.